Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. És egy olyan témát szeretnék választani, ami az őskereszténységnek az indító motorja volt, és a legmélyebb motivációja arra, hogy hirdesse Krisztust, a feltámadást. A feltámadás jelentőségéről szeretnék szólni. Az elmúlt héten Tatán voltam, és ott a feltámadásról beszéltem, és a készülés kapcsán döbbentem meg azon, hogy milyen ritkán gondolunk bele mélyen ennek a jelentőségébe, és mélyen érintett ez az üzenet, úgyhogy gondoltam, hogy azokat a meglátásokat, gondolatokat megosztom veletek, amik engem is megérintettek. Az ige, amit szeretnék felidézni, Péter apostol első leveléből való, az első fejezet, harmadik versétől az ötödikig. Ez az ige nagyon jól összefoglalja a feltámadás jelentőségét. Idézem tehát Péter apostol első levele első fejezetének harmadik versétől. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Nagyon tartalmas, igen, nagyon mélyen szántó. Arról szól, hogy egy új reménységre születtünk újjá Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mégpedig olyan hatalmas reménység, ami romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan, és a mennyben van fenntartva a számunkra, és ez nyilvánvalóvá kell, hogy legyen az utolsó időben ez a reménység a hívők között. Ahogy ez az ige olyan jól összefoglalja a dolog lényegét, én is szeretnék egy kicsit, mint egy emlékeztető szólni Krisztus haláláról, hogy milyen élő reménységet adott nékünk Isten Krisztus halála által. Tudjuk nagyon jól, hogy Krisztus halála a mi hitünknek a középpontja. Fókuszpontja. A megváltás lényege ott történt. És Pál apostol nem véletlenül mondja azt, hogy nékem ne legyen másban dicsekedésem, hanem csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, akiben meghalt nékem a világ, és én is a világnak. Tehát élő reménység. Mit tett Krisztus a kereszten? Mi az, ami nekünk olyan hatalmas ajándék, ami az egész keresztény létünket meghatározza és irányítja. Az első dolgot, amit szeretnék megemlíteni, néhány pontban így összefoglalnám. Jézus a kereszten, amit cselekedett, többek között a következőket jelenti. Amit mi érdemeltünk volna, azt ő viselte el helyettünk a kereszten. Hogy mi az ő érdemeiben részesülhessünk. Mindig az első rész, amit mondani fogok, az ő nagy ajándéka, amit mi érdemelnénk, azt ő viselt el helyettünk. Nekünk kellett volna meghalni egy olyan halállal, amivel ő halt meg, de helyettünk ezt megtette, miközben mi az ő érdemeiben részesültünk. Ő a mi állapotunkat vette át, a mi szenvedésünket viselte el, mi pedig az ő igazságában részesültünk. Különleges nagy ajándék ez. Elítélték a mi bűneinkért, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért. Ez is egy érdekes dolog, hogy ott az ítéletben állt és bennünket képviselt, a mi helyettesünk volt. Többek között ezért hallgatott, ezért fogadta el némán a vádakat, gondolva ránk, hogy nekünk majd az ítéletben nem kell meghallgatni ezeket a vádakat. Mert a vizsgálati ítélet az igazak felett, és reméljük, hogy azok közé tartozunk, az igazak felett egy olyan ítélet, amelyben nekünk nem kell szembesülnünk a bűneinknek a vádbeszédjével. Amivel viszont szembesülniük kell majd az elveszendőknek. Mert ő ott állt, bennünket képviselt, bennünket helyettesített. És ő ezt elhordozta. Semmi része nem volt a mi bűneinkben, de nekünk se az ő igazságában. Ő nem követett el bűnt. Mi se követtünk el igazságot test szerint. És mégis megtörtént ez a csodálatos helycsere, megváltás, helyettesítés. És ebben egy hatalmas ajándék rejlik számunkra. Az új élet, az élő reménység lehetősége. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy elnyerhessük az ő életét. Milyen nagy ellentét ez is. A mi halálunkat ő szenvedte el. Az odáig vezető, a második halálhoz vezető útnak összes tapasztalatát átélte, és ebben egy ajándékot adott nekünk, hogy mi az ő életének legyünk a részesei. Sőt, még tovább is mondja a Biblia, hogy önmagán keresztül mindent ad nékünk az Atya, mármint a Fiún keresztül. Fogoly lett, hogy minket szabaddá tegyen. Elszenvedte, hogy megkötözzék a kezét, elszenvedte az ütlegeket, a bántalmazásokat, a börtönt. Fogoly lett, mert mi kellett volna, hogy ott legyünk, de ő bennünket szabaddá tett, és azt mondta, akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad. Mindenki elhagyta, hogy a kárhozatban magára maradt embert képviselhesse, az Atya is elhagyta, hogy minket Isten közösségével ajándékozhasson meg. És egyben azt is megtegye, hogy bennünket az Atya soha nem kell, hogy elhagyjon, mert már ő ezt elviselte helyettünk. Beteljesült a profécia, senki ilyen nem lesz, ott állt egyedül, nem volt senki, az Atya is elhagyta, az emberek is elhagyták, és amikor a keresztre rátelepedett ez a sötétség, senki emberfia nem szemlélhette, láthatta őt, és teljes magányban átélte azt, amit majd átélnek az elveszendők. A sűrű sötétségben teljesen elhagyatva. Így mondja Ézsaiás könyve 8. fejezet. Ebben az elhagyatottság, ugye az elhagyatottságnak mi az ellentéte? A magánynak az ellentéte a közösség. Hogy valakire számíthatunk, hogy valakivel közösségben lehetünk, és ő ebben az elhagyatottságban megváltotta a mi Istennel való közösségünket, hogy nekünk mindig lehet közösségünk az Istennel. Nekünk nem kell úgy meghalni, ha meghalunk, hogy magunkra maradtunk. Nem kell azt éreznünk, hogy a sűrű sötétségben elhagyatva, nekünk nincs senkink. Mert ott van Krisztus. Azt mondta, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem tudom, érezzük-e, hogy micsoda ajándékot kaptunk mi Krisztus keresztjénél. Micsoda ajándék sorozatot kaptunk. Senkije sem volt, hogy ő mindig a miénk lehessen. Ő azért tette ezt, mert mindig velünk akar lenni, különben ő annyira velünk akar lenni mindig, hogy azt mondja a Biblia, hogy árnyékként szinte mellettünk van, most is itt van. Ez csak tőlük. Soha nem az a probléma, hogy ő jelen van-e számunkra, hanem a probléma az, hogy mi jelen vagyunk az ő számára. Mi tudatában vagyunk-e annak, hogy ő itt van. Hitáltal ez lehetséges. Ha mi ezt elhisszük, és tekintetünket szüntelenül lélekben reálszegezzük. Elfogadta némán a rázúduló vádakat, hogy megváltson bennünket az ítélkezés lelkületétől. Ott hallgatta azokat a vádakat, amelyek igaztalanok voltak, ránézve aztán végképp. És nem szólt vissza. Mondhatta volna, hogy ez nem igaz. Nem mondta, mert bennünket képviselt és helyettesített, és tudta, hogy a mi helyünkben van most. És nekünk a minket illető vádakat ő végighallgatta. A vádlottak padjára kerülve a világot is megítélő bírói székbe emelt bennünket. Milyen érdekes dolog ez is, ugye? Ott volt, vádolták. A vádlott ellenpólusa a bíró, aki kimondja az ítéletet fölötte, és akinek joga van igazságot, hogy úgy mondjam, osztani. És azt mondja a Péter apostol levelében az ige, hogy nem tudjátok, hogy ti világokat is fogtok megítélni. És Jelenések könyve 1-3-on azt olvas, hogy tedd bennünket királyokká és papokká. Szolgák szolgájaként tett minket királyokká és papokká. A két végletpont a szolga vagy rabszolga, különben amikor szolgáról beszél a Biblia, akkor rabszolgaságot érint rajta, a bűn rabszolgaságában vagyunk. És az ellentéte a király, aki abszolút szabad, azt csinál, amit akar, hogy úgy mondjam, szabadon dönthet, választhat. És bennünket tett királyokká és papokká. Tehát ez a, tehát érdekes a megváltás, mert mindig valami nagyon nagy mélységet, valami nagyon szörnyű sötétséget tartalmaz, ami a mi részünk. De másrészt pedig, mivel ő ezt megtette, hogy magára vállalta, nekünk a legnagyobb ajándékot adta. Vesztessé lett, hogy minket győzővé tegyen. Krisztussal együtt nem veszíthetünk. Egyszer a fiatalokról mondta egy osztálytársam, hogy mi győzelemre vagyunk ítélve, ha Krisztussal járunk. Nem lehetünk vesztesek. Azért ez nem nagy dolog. Életben nehéz helyzetek lehetnek. Lebeg fölötted a munkanélküliség kérdése, ugye? Bármelyikünk fölött lebegnek dolgok. Betegség, elhagyatottság, szenvedés, ki tudja micsoda. És azt mondja, hogy mi győzők lehetünk Krisztusban mindig. Míg a veszteséget is nyerességre tudja fordítani. Emlékszem, olvastam egy kínai misszionárusról, aki elhívtak egy beteghez, egy haldokló beteghez, aki már semmi reménye nem volt, de hát azt mondta a családtak, hogy hívják el, imádkozzon érte, és hát elment, és hát semmiük nem volt. Annak a család semmiük, se ennivalójuk, hát a temetése se volt pénzük. És volt egy kis pénze, egy kis összetakarított pénze, hogy talán valami ennivalót vegyen majd magának otthon. De hát ott abban a világban, ott Kínában, abban a nyomorult helyen, ennek a temetésre elég lett volna az a pénz, hogy legalább eltemessék. És ott volt, és annyira vajudott, hogy most odaadja ezt a pénzt azoknak a családnak, hogy annyira nincsen pénze. És eszébe jutottak a bibliai igék, hogy add a utolsó feladatodat a nyomorultnak és az éhezőnek, és hát írja le, hogy megmondja őszintén, nehéz szívvel adta oda, mert tudta, hogy nincs több. És hazamegy, és nincs tovább. Neki sem. De azt mondta, Uram, te ezt mondod, hát legyen, odaadtam. És hazament, és ott várta a semmi. És azt mondja, alig, hogy hazament, és ott várta a semmi, egyszer csak csöngette, kopogtat, vagy nem tudom, mi jött, és jött egy küldemény. És ami 10-szeres összeg volt benne, mint amit ő átadott. És akkor felújongott, és azt mondta, hogy ez a leghatalmasabb befektetés, hogyha az Isten igéje szerint mi mindenünket oda tudjuk adni. Vesztessé lett, hogy minket győzőkét tegyen, és kárhozati halált szenvedett, hogy minket az örök életben részesítsen. Két ellentét van ebben a világban. Elveszés és élet. Megsemmisülés és élet. Halál és élet. És ő elszenvedte ezt a kárhozati szenvedést, hogy nekünk az életet adományozhassa. És itt van a feltámadás reménysége. Az apostolok ott voltak, kétségbe esetve a sírnál, reménytelenül a keresztet nézve, nem érted, mi történik itt? ütik, verik, gyalázzák, alázzák, és senki, és ő se, és csak sötétség. És hiába mondta ő el nekik, egyszerűen se fülük, se szemük nem volt, hogy megértsék és meghallják. És ott voltak reménytelenségben, de amikor Krisztus feltámadt, a remegő, a zárt ajtók mögé elbújó apostolok más emberekké lettek. Élő reménységre születtek újjá. És elolvastam az apostolok cselekedete első fejezeteit újra, és amikor ezt vizsgáltam, és hát semmitől se féltek többé. A feltámadás reménysége áthatotta a szívüket. De hadd tegyen fel a kérdést, mielőtt még a feltámadásról néhány gondolatot szólnék. Mit jelentett volna, ha Krisztus nem támad fel? Mit gondoltok? A bűneink nem töröltetnek el, nincs megváltás. Akkor már nem is lennénk. Mert a bűn zsoldja a halál törvénye, akkor az egész földre érvényes, és akkor nincs megváltási remény, tehát akkor nincs jogalapja élni, mert mi megelőlegzett kegyelemből élünk, azt talán tudjuk, ugye? Mi a tékozó fiú esetében vagyunk, hogy kiadta a jussát a fiúnak, ezek mi vagyunk, jogtalanul. A törvény szerint jogtalanul, mert az örökség a halál után illette volna meg. Nem lenne jogunk élni ezen a földön bűnnel fertőzött állapotunkban. És így vagyunk, Ádám óta. Aztán még mit jelentett volna, ha Krisztus nem támad fel? Tessé? Ő is meghalt. Sőt, lehet, hogy azért halt meg, mert ő is vétkezett. Ekkor csaló is volt még ráadásul, mert vétkezett. És akkor jog szerint a saját bűne miatt hal meg. És még mire gondolhatta? Tessék? Hát azt olvassuk a Bibliában, hogy Krisztus a világmindenség fenntartója. Bár ő halhatatlan Isten, azt mondja a Biblia, na de jó, hát halhatatlan Isten, és vétkezett, de hát Lucifer is vétkezett. És az Isten, aki a szeretet törvényét adta, akkor most a szeretet törvényében ellentétben cselekszik, vagyis Isten meghasonlik önmagával. Jézus azt mondta, amelyik ház meghasonlik önmagával, annak elérkezett a vége. Nem ismerünk belegondolni, hogy az egész világ mindenségnek a sorsa függött a kereszten. Micsoda tét volt, hál' Istennek ezek csak feltételezések, amiket most elmondunk. De egy biztos, akkor nincs megváltás, nincs remény, nincs élet, sőt az Isten is meghasonlik önmagával, hogy bekerült a Szent Háromság személyei közé a bűn, mint olyan. Ez iszonyat. A világ léte forgott kockán. Amikor mi vétkezünk, testvéreim, mi nagyon könnyen vétkezünk. Majd megyünk Krisztushoz és megbánjuk. Nekünk a tét az nem, értitek, az a tét, amit Krisztus ott a kereszten szenvedett, az nem hasonlítható a mi tétünkhöz. Mert nekünk ott van egy megváltó képe a szemünk előtt, a Golgota. De ki Krisztus előtt ki lett volna? Ki váltja meg Krisztust, ha ő vétkezik? Senki. Neki ez a kereszthalál a minden és a semmi volt. Ezt mi nem tudjuk, ezt mi emberek nem tudjuk felfogni ennek a súlyát. Csak azért próbáltam ezt a néhány bevezető, gondolkodtató kérdést feltenni, hogy valahogy sejtsük meg, hogy ez nem annyi, hogy mi itten élünk, és erről mi tudunk, és mi elfogadjuk, és hálásak vagyunk. Ez olyan horderejű esemény volt, hogy nem véletlenül, hogy írja Ellen White, hogy az egész világ mindenségben szakadatlan korszakokon keresztül fogjuk megérteni valamilyen szinten az kereszt titkát. Ez nem elégséges a földi világnak. Hát ezek után, kedves testvéreim, most akkor kimondhatjuk a nagy örömhírt, de Krisztus feltámadt. Ezekkel a feltételezésekkel nem kell többet szóba állni. Nincs reménytelenség és bizonytalanság. Krisztus feltámadt. Ez a tény újjáteremtette az apostolokat, azt az 500 embert, akinek megjelent, és attól kezdve a kereszténység olyan utat indított el, amely a mai napig nem állt meg, a feltámadásból táplálkozik, és a feltámadásba vetett hitből táplálkozik a keresztény reménység, mert mögötte van a hátterében a Krisztus kereszthalála. És ezért a hitvallomások mindig úgy hangzik az apostoloknak, hogy aki meghalt és feltámadt. És mi hisszük, hogy aki meghalt és feltámadt, a mi megigazolásunkért egy új életet ad nékünk. Így olvasom talán szó szerint is az igét, hogy halljuk. Róma 4.25 mondja, ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazolásunkért. Mert itt a nagy kérdés, hogy akkor mit feltettem azt a kérdést, hogy mi van, ha nem támad fel, akkor most tegyük fel azt a kérdést, de hát feltámadt. És akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten elfogadta a bűnei bocsánatot. Hogy szabad az út előttünk a menny világa felé. Hogy van örök életünk. Hogy tedd bennünket királyokká és papokká. És amiket itt végig felsoroltam, hogy az ő érdemeiben részesülhetünk. A megigazulásunk megvan. Feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ez hatalmas lehetőség. Csodálatosan mondja itt az apostol, Péter apostol, ahogy idéztem az elején, hogy élő reménységre, herevadhatatlan örökségre. Isten hatalma őrizhet bennünket hitáltal az üdvösségre, és az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Testvéreim, újra meg kell, hogy termékenyítse a mi keresztény életünket a feltámadás reménye. Nincs más útja annak, hogy mi is majd azzal az örömmel, azzal a mély belső ráismeréssel, ráébredéssel és lendülettel tudjunk elindulni majd, hogy van feltámadás. És ebben a feltámadásban benne van az örök élet. Benne van a perspektívánk, a hitünk, a reményünk, a valóság az, hogy Krisztus a mennyekben van, és ültetett vele együtt az Atya bennünket is Krisztus mellé. Ezt mondja az igenem. Hát nézzük meg, felidézem szó szerint, hogy halljuk. Tessék? Efezus 2.5-től idézem, mert minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartatatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Tökéletes megfogalmazás, gyönyörű. Együtt vele ülünk a mennyekben, feltámasztott és megelevenített együtt a Krisztussal. Ebben van a mi megigazolásunk kulcsa, az új életünk reménysége, az egész életünknek a csodálatos kibontakozása, a feltámadásba vetett hit és reménység. Idézek néhány igét nektek, hogy mélyítsük el ezeket a gondolatokat. A Római Levél első fejezet 4. verse azt mondja, hogy hatalmasan megbizonyítatott Krisztus Isten fiának a halálból való feltámadása által. Feltámadt Krisztus e napon, ugye mondja egy ének is, és hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának. Istennek mi a lényege erkölcsileg? És az igazság együttese. Tehát akkor nézzünk a keresztre, és nézzük a feltámadást, és tegyük fel a kérdést, hol van itt Isten igazsága? És hol van itt Isten szeretete? A bűnt elrendezte. A bűnt megbüntette Krisztusban. Az igazságnak jogot szerzett Isten. Jogosan le kellett rendezni a bűnnek az adósságát. Isten igazságos. De a feltámadásban mégis akkor az igazsága hogyan mutatkozik meg Istennek? Személyesen nem követett el bűnt. Az az ő tette, amit cselekedett, az nem a személyes bűne következménye volt, hanem a valami egészen másból fakadt ez a magatartása, és ez meg már a szeretete. Miből fakadt? Az önfeláldozó szeretetéből is. Ez olyan szeretet, aminél nincs nagyobb a világ mindenségben. Ez nem elméleti szeretet volt. Ez gyakorlati, valóságos szeretet, odaadás volt. Ez olyan, mint amikor mondhatja valaki például Péter, hogy Uram, az életemet adom érted. Ugye, mondta? Aztán mit csinált? De amikor a feltámadásban szembesült Krisztusa, és megértette, akkor azt mondta, amikor őt keresztre akarták feszíteni, hogy őt is megkorbácsolták, és fejjel lefelé feszítették keresztre. Akkor már el tudta viselni, sőt, azt mondta, hogy méltatlan vagyok úgy meghalni, mint ő, mert megtagadtam az Urat. Élete végéig ezt a szégyent hordozta magam, hogy én megtagadtam az Urat. Tehát Péter mitől változott meg? Amikor a feltámadott Krisztussal találkozott. És ez a reménység, ő állt ki a magas tanács elé. Ó, ő, aki egy szolgáló leány szavától megtagadta. És azt mondta, itt vagyok, meg öljetek meg. Nem érdekes. Eltiltotok? Hát tiltsatok, mi akkor is fogjuk érdeni. Nem tilthattok el bennünket. Börtön, elfogatás, fenyegetetés. A legnyilvánosabb helyre mentek ki, és hirdették az igét. Tehát egészen különleges átváltozást látunk itt. A feltámadás. A feltámadott üdvözítővel való találkozástól. Tehát látjuk ezt a hatalmas ajándékot, tehát Isten igazsága megnyilvánult, mert Jézus személyes bűnt nem követett el, tehát jogos volt a halottak között feltámasztani, miközben a törvényt is betöltötte, hogy a bűn zsoldja a halál. És jogos volt a feltámadása amiatt, mert Isten a szeretet Istene, és a legnagyobb szeretetre a világ mindenségben, hogy válaszolhatna Isten, az Atya? Szeretetlenséggel? Szeretettel válaszolt. Mert így jogos. A legnagyobb szeretetre, a legnagyobb szeretettel kell választani. Élettel. Örök élettel. A dicsőséggel, ami a mennyben ott van Krisztusnál. És akkor mondta Jézus, hogy ezünkbe jött az ő szava, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ő megmutatta, hogy ő a feltámadás ilyet, mert ő az önmagában lévő halhatatlan isteni élettel lépett elő a sírból. Addig visszahúzódva ott volt és várt, az emberi rész meghalt, az isteni rész nem halhatott meg, mert Isten halhatatlan. De várt visszahúzódva, hogy az Atya mit szól. Az Atya elfogadja. Önnál megvolt a szolgálati útrendje, hogy így mondja, ugye? És az Atya szólt, jöjj elő, és ő előjött. Csodálatos. És akkor attól kezdve azt mondja nekünk, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Ettől kezdve nekünk van feltámadásunk. Akié a fiú, azé az élet. Testvéreim, semmi értelme nem lenne a keresztény létünknek, ha nincs feltámadás. Semmi értelme. A legnagyobb öncsás, akkor sokkal jobban csinálják az élvhajház emberek, meg legalább kiélvezik egy kicsit az élet utána, amiben belepusztulnak, vagy öngyilkosok lesznek, és akkor kész. De hogyha nekünk nem lenne reménységünk, akkor minek a küzdelem, minek a gyötrelem, minek a szombat, meg egyebek? Semmi értelme az életnek. Nem véletlenül mondja pápostól, még azoknál is nyomorultabbak vagyunk, akik nem is hiszik el, mert az egész életünk egy öncsalás. De Krisztus feltámad. És ezért ezt is szeretném nektek megemlíteni, hogy nem akár milyen dolog volt ez a feltámadás, mert sokan felvetették, hogy megcsalták, vagy tetsz halott állapotban volt, vagy különféle feltételezések vannak. Na de hát most gondoljuk bele, ez a könyv is írja különben, amit nagyon ajánlok kedves figyelmetekbe. Amikor a rendszerváltás volt, a kommunista rendszerváltás határán, ez a John Maysell elment az a Moszkvai Állami Egyetem tanáraihoz és hallgatóinak, és tartott egy előadást Krisztusról, és leginkább a feltámadást, és Krisztus halálát domborította ki. Nagyon érdekes könyv, és ebben leírja azt, tudósokat idéz, nagyon sok tekintélyes tudóst idéz, hogy ha a Krisztus feltámadása nem igaz, akkor az apostolok hazugok. Az apostolok csalók voltak, és ez egész egy szemfényvesztés, de azt a kérdést teszi fel, hogy vajon emberek, akik az életüket adták Jézusért, és nem akármilyen érdeket, csak úgy érdekességként, hagyj idézem fel, 11 apostolt felolvasom. Andrást keresztre feszítették, Barnabást a zsidók megkövezték, Bertalan bottal verték agyon, Jakab Jézus testvérét megkövezték, a kis Jakabot ledobták a templom csúcsáról és megverték, János természetes halállal halt meg, az egyetlen. Júdást keresztre feszítették, Lukácsot felakasztották egy olajfára, Márkot lábánál fogva végigvonszolták az utcákon, majd megégették, Mátyást megkövezték és lefejezték, Mátét karddal ölték meg, Pált lefejezték, Pétert megkorbácsolták és fejjel lefelé megfeszítették, Fülöpöt megkorbácsolták és megfeszítették, Simont keresztre feszítették, Tamást lándzsával átdöfték, Jakabot Zebedeus fiát karddal ölték meg, Taddeust lenyilaszták. 11-ből 10 kivégzés áldozata. Üldözés, kínzás, kivégzés, keresztre feszítés. Egy csalásért. Értitek? Egy hazugságért. Az emberek meghallnak, hogy legalább valami értelmes dologban hisznek. De hát meghalni a semmiért, egy hazugságért, ez értelmetlen. És azt is elmondja itt, hogy hát Jézus azt tanította, és ők is azt tanították, hogy ne hazudjunk. Mert a hazugok nem mennek a mennybe, és akkor ők hazudnak. Miben? A legnagyobb dologban. Hát értitek? És akkor levezeti komoly gondolkodótól tudósok, hogy ez teljességgel önellentmondás, és az emberek mindig, hogyha valami hazugságra vagy csalásra építettek valamit, figyeljetek végig a történelemben, a történelmi eseményeknél is, előbb-utóbb mindig volt valaki, aki kimondta, mert nem bírta elviselni a hazugság lelkiismereti terhét. És a pápasság képviselőitől, a jezsuiták könyvet írnak a pápasság viselt dolgairól, ugye? Pedig ők benne voltak, de egy pont után azt mondták, hogy ez már mindennek a teteje, ezt már nem bírjuk elviselni, most is, ami kirobban, nem tudom, hallottátok-e? Hogy több ezer gyereket halottnak véltek Spanyolországban, miközben a apácák és a papok kereskedve eladták őket, meg egyeseket sokat. Hát meg is öltek vagy. Nem hallottatok erről a hírről? Döbbenetes. Megint egy egész Európát megrázó botrány.
Mikor?
Ez most jön, egy-két napja kaptam ezt az e-mailt. Na, majd elmondom, Isten tisztelet után elmondom. Tehát, hogy értitek, itt is valaki egy ponton túl nem bírta, és utána elmondta, hogy mi történik itt, és hogy emberkereskedelem folyik. Persze ők megmagyarázták, hogy hát a egyedülálló anya helyett, hogyha azt mondják, hogy meghalt a gyereked, és odaadják egy jómódú családnak, akkor ők jót tesznek. Hát igen, csak ez egy hazugság. És joga van egy anyának a gyerekéhez. Nem? Nincs joga? A természeti törvény szerint? Tehát ezzel azt fejeztek itt, ez a szerző, és nagyon elgondolkodható, hogy hazugságra nem lehet építeni egy életet, vagy egy egész hitet. És az apostolok nem hazudhattak, mert ezek az emberek Krisztus tanításait hirdették. Akkor az egész egy önmeghasonlás. Krisztus feltámadt. Ezt olvashatjuk a Szentírásban. Krisztus hatalmas ajándékot adott nekünk, az új élet reményét. És figyeljétek meg, hogy az egész hitáltali megigazolás is miben gyökerezik? A feltámadásban. Idézem az igét. Filippi 3:9 és 10. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedésemet, hasonlóan lévél az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. A feltámadás erejébe vetett hitáltal találtatik Pál apostol igaznak. A megigazulásunk reménysége, hát ugye új élő reménységre szült újjá bennünket a feltámadás által. Azt mondja az ige, hogy a feltámadás által, ami megigazulásunkért, a bűneinktől megszabadított bennünket, a jó Isten. Róma 6. fejezetében olvashatjuk, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, a 4. versben, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Tehát a halála, a bűneinkre mondott halál, a keresztség, és a feltámadása az új élet, a feltámadt Krisztus élete, az újjászületett élet reménysége. Ez tud bennünket mindig tovább lendíteni, hogy mi bízhatunk, hihetünk abban, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és él. És zárásképpen szeretném nektek felidézni a korintusi első levél 15. fejezetéből azokat a bátorító, reményt adó szavakat, amelyek mindezt aláhúzzák és megerősítik. Tehát a korintusi első levél 15. fejezetéből olvasom a 19. verstől. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjüklő azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindannyian meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindannyian megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint első zsenge a Krisztus, aztán akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt, mert addig kell néki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett, mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alá vetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Gyönyörű gondolatok. Isten vissza fog rendezni mindent abban az eredeti tervben és rendben, ahogy ő ezt elgondolta, és ebben a folyamatban kitüntetett szerepe van a feltámadásnak. Az élő reménységünk ebben gyökerezik. És mi is ott lehetünk az örök életben ezáltal. Mert hogyha Krisztus feltámad, ez azt jelenti nekünk, hogy mi is feltámadhatunk, és örök életet nyerhetünk, és ott lehetünk vele. Testvéreim, nekünk keresztényeknek a feltámadás fényében kell látnunk a világot és az életet. Az úrvacsorát is. Ezért is mondja Elemát, hogy ne tapadjunk le a fájdalmas szenvedésnél, hiszen azt a bűnerendezésnél mi azt meg kell, hogy tegyük, hanem a feltámadás fényében lássuk az úrvacsorát is. Mert ez termékenyítette meg az apostolok látásmódját, és ez kell, hogy bennünket is megtermékenyítsen újra és újra, és legfőképp majd a végidőben, mert amikor majd számunk kérnek bennünket a bennünk élő reménységről, akkor mi is azt fogjuk mondani, mint az apostolok, mi hiszünk az Isten fiában, aki meghalt, és feltámadott. És élő reménységet adott nékünk ezáltal. Amen. Amen.